10. Felfedezések. Sirály rikoltott. Amint a nap felbukkant a horizonton, Marcus, Kallis és Harry kisétáltak a kikötőbe. A féltünde ifjú nem látszott idősebbnek Harrynél, pedig már betöltötte a 30-at. Számára a város ezernyi izgalmas látnivalót és zajforrást jelentett. Csöndben maradt, társaira hagyta a szükséges társalgást, de folyamatosan figyelt és elbűvölte a szigeten élők sokfélesége. Harry előző este bevallotta Nicholasnak, hogy olykor még Kallis létezéséről is megfeledkezett, és összerezzent, amikor az hirtelen megmoccant vagy megszólalt. Az apród éppen kérdezni akart valamit, amikor egy fürge alak surrant elő egy felfordított csónak alól, és melléjük szegődött. Kallisnak már kezében volt a kése, mire a többiek arra fordultak. Harry majdnem ugrott egyet a váratlan felbukkanás miatti ijedelmében. Te jó ég, hát mit akarsz? Hápogott.
Térjünk inkább a tárgyra. Ti mit akartok? Suttogott vissza egy hang.
Fürge kísérőjük formátlanul bő tunikát és nadrágot viselt. Túl hosszú nadrágja alól kikandikáltak mocskos lábujjai. Vékony karja, amely itt-ott elővillant rongyos ruhaújja alól, éppen olyan piszkosnak tűnt, mint a lába, és az arca sem volt sokkal tisztább. Keskeny arcocskáján kiemelkedett kicsiny szája, magas arccsontja és hatalmas kék szeme. Tépett vörös haja rég nem láthatott fésüt. Tőnyel, fiú! Szólt rá Marcus türelmetlenül.
Fiú!
Háborodott fel a koldus. A lány vadul sípcsonta rúgta Marcust, majd hátra táncolt.
Ezért kétszer annyit fogsz fizetni az értesülésekért.
Marcus felszisszent, Harry pedig döbbenten állt. Akkor hát tűnj el, te lány! Helyesbített Kallis. Folytatták a sétát. A koldus kisvártatva felzárkózott Marcus mellé.
Sok mindent tudok ám, jelentette ki. Kérdezzetek meg bárkit szabadkikötőben. Mindenki azt fogja mondani, tudni akarsz valamit? Érdeklődj Brissánál.
És te lennél Brissa, tette hozzá Harry.
Személyesen.
Marcus és Kallis nem szólt semmit, az apród azonban így szólt. A kapitányunk házépítéshez keres magának szigetet. Brissa most Marcus útjába állt.
Igen?
Kérdezte gúnyosan. A fiatalember kénytelen kelletlen megállt, amíg a többiek elhaladtak a koldus mellett. Igen, így van, nézett le rá. A lány rávigyorgott, és Marcus meglepetten vette észre, hogy mellei is vannak. Igen, így van, ismételte meg bosszusan, és megpróbálta kikerülni a koldust. A lány vele együtt lépve ismét elvágta az útját. Nincs időm efféle ostoba játékokra, mordult rá a fiú, miközben a másik irányba próbált kitérni. Brissa fél lépést hátrált, de a sarka beleakadt egy tekercs kötélbe. Hátra billenve a fenekére huppant. Marcus elmosolyodott, Harry nevetett, Kallis viszont meg sem rezzent. A lány felhorkant, aztán amikor látta, hogy ügyet sem vetnek rá, oda kiáltotta.
Jól van, majd ha belefáradtatok a körbe-körbe vitorlázásba, keresetek meg!
Marcus visszafordult felé, és tőle szokatlan módon jókedvűen szalutált. Még Kallis is somolygott. Harry pedig tovább kacagott. Aznap késő éjjel kötöttek ki. Amikor Kalliszék felmásztak a partra vezető létren, Brissa ott ült egy szövet bálán és almát evett.
Belefáradtatok már?
Érdeklődött. A férfiak egymásra néztek, majd rá sem pillantva elmentek mellette. A koldus leugrott a bála tetejéről, és már is hátratett kézzel lépkedett mellettük.
Tudom ám, hogy mit kerestek, jelentette ki olyan éneklő hangsúllyal, mint egy gyermekmondókát.
Megmondtuk neked, kezdte Marcus.
De nem,
énekelte a lány.
Mit nem? Nem, szigetet kerestek ti a kapitányotoknak.
Azzal harapott egy utolsót az almából, majd a tengerbe dobta a csutkát. A sirályok visongva csaptak le rá. Akkor mit keresünk? Tudakolta Harry türelmetlenül, mivel az egész napot elhagyatott szigetek nézegetésével töltötték.
Mit ér nektek, ha megtalálom, amit kerestek?
Fonta össze a karját Brissa.
Nincs időnk játszadozni, kislány,
rázta a fejét Marcus. Amikor sietősre fogták a lépteiket, a koldus utánuk szólt.
Tudom, hová mentek a durbini rabszolgakereskedők.
Megtorpantak. Összenéztek, majd visszafordultak. Kallis visszasétált a várakozó lányhoz, és megragadta a karját.
Mit tudsz?
Kérdezte Marcus.
Au! kiáltott fel Brisa és szabadulni próbált. A fél tünde azonban szorosan fogta. Engedj el, különben semmit sem mondok, követelte.
Engedd el, paskolta meg Kalisz karját Markus. Ő engedelmeskedett, a lány pedig sajgó karját dörgölve arrébb lépett.
Sosem mondta a mamát, hogy jobb módja is van annak, hogy felkezd a lányok figyelmét? Duzzogott Brisa.
Aztán dühösen Markushoz fordult.
Mocskos csirkefogó létedre, egész jóképű fickó vagy, bár szerintem szakál nélkül sokkal jobban néznél ki. Eredetileg kedves akartam lenni, de most felmentek az áraim.
Na jó, lássuk, mit tudsz és mit akarsz, kérdezte Harry.
Tudom, hogy egy hónappal ezelőtt néhány fura fickó érkezett a városba. Nem is néhány, jó sok. És még többen gyülekeztek a környező szigeteken, akik próbáltak elbújni a szabad kikötőben élők elől. Többnyire Cash nyelvét beszélték, de olyan szokatlan kiejtéssel, amilyet én még sohasem hallottam azelőtt. Mások is jöttek, akik kaját vittek nekik. Nem az egészet egyszerre, de olyan nagy mennyiségben, hogy kíváncsi lettem. Errefelé semmi szokatlan sem történet, amit én nem veszek észre. Tehát szaglászni kezdtem. Tehetségem van a nyomozáshoz, somolygott.
Harry akaratlanul is rámosolygott. Elhiszem.
Tehát kötünk üzletet? Tudakolt a lány.
Mennyit kérsz? Érdeklődött Markus.
50 aranykoronát.
Nem ordok magamnál annyi pénzt. És mit szólnál ehhez? Mutatott fel Harry egy rubinköves aranygyűrűt. Hozzá rezted ezt? Kérdezte Markus.
Harry alig észrevehetően megrázta a fejét, majd így felelt.
Már nem is emlékszem. Aztán a lányra pillantott. 2-szer annyit ér, mint amennyit kértél.
Akkor jó, molintott Brisa. Követtem egy csoportot, megjegyeztem, merre mentek, és kivitorláztam napnyugta után. Megtaláltam a gyülekezőhelyüket. Ott horgonyzott a legnagyobb hajó, amit valaha is láttam. Fekete volt, és Kveg gájára emlékeztetett, magasított első és hátsó fedélzetével, hatalmas fő vitorláival és pokoli sok árbocával. Nem merült mélyre, úgyhogy gondolom üres lehetett, viszont állandóan jöttek-mentek az emberek közte és a sziget között. Nem tudtak a part közelben horgonyozni azzal a nagy hajóval, ezért több napig kellett fuvarozniuk rá a felszerelést és az embereket. A parton látottak alapján hosszú útra készültek, talán Cash túlsó végébe. Pár héttel később néhány hajó haladt el mellettünk, de nem szabad kikötőbe jöttek. Kíváncsi lettem, folytatta szélesen vigyorogva, ezért visszamentem a szigethez. Láttam, hogy a legtöbb embert felrakták a nagy hajóra, ugyanakkor tucatnyi kisebb bárka rengeteg foglyot hozott a szigetre. 6 durbini rabszolgavadász is volt velük.
Van a veszed, hogy erre vagyunk kíváncsiak? Lóbálta meg Harry a gyűrűt.
Királysági hajóval jöttetek, a foglyok pedig a királyság nyelvén beszéltek. De valami híres kapitány 30 év után kerül elő, számomra túl sok a véletlen egybeesés. A kapitányotok tényleg valódi, a többiek viszont olyan átkozottul tiszták és udvariasak vagytok. Biztosan a haditengerészettől jöttetek. Szóval a rabokat keresitek, nem igaz?
Az aprót feldobta a gyűrűt, Brisa pedig elkapta. Hová vitték őket?
2 szigettel nyugatra, a szélárnyékos oldalra, felelte a lány és elszaladt.
Azért még hátra kiáltott a válla fölött.
Ha visszajöttetek, mesélhetek még mást is?
Hol találunk meg? Szólt utána Harry.
Csak kérdezősködjetek valahol Brisa után, jött a válasz, miközben a koldus eltűnt 2 épület között.
Ezen az éjszakán a ragadozó legénységének több tagja is látta a tetovált kapitányt, és megvitték a hírt. Nikolász és Kuda váratlanul megjelent Marcon kedvenc kocsmájában. Olyan közeli asztalt választottak, ahonnan hallhatták a közönséges társalgást, mire Marcang emberei rögtön elnémultak. Csak idő kérdése. Nem igaz? Szólalt meg Nikolász kis idő múlva olyan hangosan, hogy mindenki hallhatta az ivóban.
Előbb vagy utóbb? Kontrázott rá Guda, bár fogalma sem volt, miről beszél a nagyherceg.
A napokban jön majd egy hajó a távoli partokról a rajta ütés hírével. Évekig nincs több zsákmány és kereskedelem. Ezt halván a város minden kereskedője ott tolong majd a kormányzói palotában, és Póznán akarja tudni a bűnösök fejét.
A fiú most Marcangra nézett, aki visszabámult rá.
És én örömmel nyújtom majd át nekik.
A tetovált dühösen súgott valamit az embereinek, majd felállt és távozott.
Két matróza kihívóan merett Nikolaszra és Gudára, mintha arra várnának, hogy a két férfi kapitányok után eredjen. A nagyherceg hátradőlt a székén és várt. Anthony, Nakor és Amos másnap pirkadatkor elindult Marcussal körülnézni a szigeten. 3 órába telt, amíg odaértek. A sziget csak úgy, mint számos környékbeli föld darab, egy réges-régi vulkánkitöréskor keletkezett. Szél és víz koptatta, a madarak által elpotyogtatott magokból bokrok és szívos füvek nőttek rajta, mégsem volt túl barátságos hely. A szélárnyékos oldal meredek szirtjei között egyetlen kikötésre alkalmas hely sem akadt. Amikor már 1 órája köröztek, kis öbölre bukkantak a túlsó oldalán. Kevéssel a dagály vonal fölött hatalmas épület terpeszkedett, amelyet magas sziklák rejtettek mindenki elől, aki nem az öböl felől érkezett. Mozgásnak nyomát sem látták. Partra tették a vitorlást, hogy körülnézhessenek.
Ebasdenában rengeteg csónak kötött itt ki,
mutatott Amos a dagály vonal fölött látható nyomokra. A homokban szélesre taposott ösvény vezetett a házhoz.
Erős szél vagy eső után az egész eltűnne. Ez itt csak az elmúlt néhány nap folyamán keletkezhetett.
Felsétáltak a kezdetleges épülethez. Belökték a kaput és beléptek. Emberi ürülék és valami még rosszabb bűzelengte be a helyiséget. Légyfelhő lebbent fel, és most már azt is láthatták, min lakmároznak a rovarok. Amos káromkodott egyet, gyorsan számolni kezdett, majd megszólalt.
Több mint tucatnyian vannak.
A padlón holttestek hevertek. Marcus erőt vett háborgó gyomrán, és megvizsgálta a legközelebbi hullát. Egy fiú elég közel feküdt az ajtóhoz, hogy könnyedén meg lehessen nézni.
Fájdalmak közepette halt meg, mondta.
Amos a fejét rázta.
Látta már ilyesmit.
Nakor megszemlélt egy másikat.
3, esetleg 4 napja lehetnek halottak. A bőrük felpüffett, és a legyek lárvái kezdenek kikelni.
Ez itt nem piknik, fiam,
pillantott fel Amos.
Ha ki akarsz menni?
Marcus tudta, hogy az admirális meg akarja kímélni őt a látványtól, ha ne talán a húga vagy Abigail is itt feküdne.
Nem,
felelte Kurtán. Keresztül óvakodtak a szörnyű helyen. A szoba közepén Amos megtorpant.
Bánat bugyraira!
Káromkodott a tolvajok és kalózok istenét szidva. A földön 6 férfi feküdt a durbini rabszolga vadászok öltözékében. Testüket számos nyílvessző ütötte át. Amos kényszeredetten letérdelt a hullák közé. Az egyikről levette a fekete maszkot, és meglátta arcán céhük tetoválását.
Ezek tényleg durbini rabszolgavadászok, suttogta hitetlenül. Vajon ki merhet szembeszállni céhük haragjával?
Valójában azonban tudta kicsoda. Az a könyörtelen ellenség, aki saját céljai szolgálatában átvette az orgyilkos klán irányítását Krondorban, és aki mit kémia a történetének legnagyobb szélhámosságával, a legendás Normandamus lobogója alatt fellázította észak népeit, a sötét tündéket vagy mordeleket és a manókat, hogy támadják meg a királyságot. Csak ők gyilkolhatták meg a rabszolgavadász C6 mesterét, és Amos azzal is tisztában volt, miért. Egyetlen élő ember sem tudta, merre laknak a pantatianus kígyó papok, csak annyit, hogy egy tengeren túl elterülő távoli földön van a fészkük. Anthony körbesétált. Arca a mészárszék láttán sem tükrözött érzelmeket. A halott foglyok túl gyengének bizonyultak ahhoz, hogy folytassák az utazást, ezért elvágták a torgokat.
Csak egy nőt láttam arra felé,
mutatta Nakor. Mind oda siettek. Ő Via, mondta Anthony. A konyhán szolgált. Az isaláné egy másik holttest felé intett. A férfi gatyával a bokája körül halt meg.
Ez itt gonosz ember volt. Megpróbálta megerőszakolni azt a beteg kislányt, mielőtt végzett volna vele,
mondta, mintha olvasna a múltban.
És valaki más megölte ezért.
A kis emberke a fejét csóválta.
Kegyetlenség volt vágómarhaként ide terelni ezt a sok gyereket. Az meg, hogy napokig itt tartották őket halottak és haldoklók között, egyenesen embertelenség.
Senki sem mondta, hogy emberek állnak a történtek mögött is elállni,
felelte halkan Amos. Anthony tovább járkált a házban, mintha csak keresett volna valamit. Amikor Amos indulást akart parancsolni a fiatal varázsló, Néhány ruhafoszlányra bukkant, amelyet egy tunika vagy ruha aljából téphettek le. Felvette és megvizsgálta rongyokat. Hirtelen elkerekedett a szeme, és magasra emelt egyet, amelyet rajta talált vérfoltok alapján kötszernek használhattak. Margaret, suttogta.
Honnan tudod?
Kérdezte az admirális. Egyszerűen csak tudom, felelt a mágus. Ezt ő viselte. Marcus kikapta a kezéből.
Nézd csak, véres, megsebesült.
Anthony a fejét rázta.
Én azt hiszem, valaki mást kötözött be vele.
Honnan tudod? Kérdezte a lánybátyja.
Én egyszerűen csak tudom, ismételte.
Amos körül pillantott.
Ezt a rajtaütést jó előre eltervezték, és minden részletét kiszámították. A támadók nagy része cashből vagy valahonnan máshonnan jöhetett, de legalább 100 szabad kikötő is érintett.
Miközben visszamentek a hajójukhoz, tovább magyarázott.
Nehéz lesz olyan ember találni, aki benne volt és beszélni is hajlandó. Bárki is szervezte a rajtaütést, nyilván jól fizetett és,
mutatott a félmeztelen, elvágott torkú férfira,
gondolkodás nélkül büntetett. Nem sokan lesznek hajlandók elárulni egy ilyen gazdát.
Aztán Marcushoz fordult.
Keresd meg azt a lányt és kérdezd ki, mit tud még.
Az a úton szabad kikötőbe egyikük sem beszélt. Napnyugtára értek vissza a Vörös Delfinbe. Harry már várta őket a külön teremben.
Mi történt? Kérdezte.
Marcang kiséjen kihívta Nicket máma, felelte a fiú vigyorogva. Aztán úgy döntött, inkább másik fogadóban kortyolgatja tovább az italát. Az egyik emberünk kiszúrta őt, ezért Nick is odament és a közelében foglalt helyet. Erre távozott, és egy harmadik kocsmában akadtunk a nyomára. Nick persze ott is megjelent. Marcang üvöltözni kezdett vele. Rosszul tette. A legénységünk rengeteget pletykált a rajtaütésről, és a városiak már kezdenek kíváncsiak lenni, tényleg történt-e valami. Épp elég polgár tud arról, hogy az elmúlt néhány hónapban valami titokzatos folyt errefelé, ezért egyre inkább hajlanak arra, hogy higgyenek nekünk, és kételkedjenek Marcangban. Harry a fejét csóválta. Megfelelő körülmények között, mondjuk ha különösen meleg lenne hatodnap este, és valaki fizetne néhány italt azoknak, akik meghallgatnák, hogyan tette tönkre az a kannibál mindenki üzletét az elkövetkező 5 évre, el tudom képzelni, hogy akkor fellázadnának az emberek, és bizonyítékok nélkül is felakasztanák Marcangot az első fára. A fiú vidám arc kifejezése most megkomolyodott. Én azt hiszem, Marcangnak már elege van belőlünk. Úgy hírlik az utcán, hogy holnap vagy holnap után Cashre szándékozik lecsapni, és ehhez keres további matrózokat.
További matrózokat? Vakargatta az arcát Amos. Ha tényleg Nicholas-t akarja, akkor még ma éjjel le kell csapnia rá, tűnődött. A Marcang számos módon lebonyolíthatja a dolgot. A legokosabb az lenne, ha még ma éjjel kivitorlázna és soha többé nem térne vissza szabad kikötőbe. Ő azonban sosem a nagy eszéről volt közismert. Ügyes és ravasz az igaz, de nem különösebben intelligens.
Amos egy darabig töprengett, aztán folytatta.
Ha jól ismerem ezt a kannibált, kifelé menet valószínűleg megpróbálja elfoglalni a hajómat. Ezért van szüksége további emberekre. Megölni Nicket, rám kenni a felelősséget, aztán követelni, hogy akasszanak fel engem, miközben megkaparintaná a szigetek legjobb hadihajóját. És mindezt egyetlen éjszaka alatt,
marmogta maga elé. Tehát mit tegyünk? Kérdezte Marcus.
Mit tehetnénk? Hagyjuk, hogy megpróbálja, felelte Amos.
Aztán Harryhez fordult.
Menj, keresd meg Gudát, Nicket és annyi emberünket, amennyit csak meg tudsz találni, és mondd meg nekik, hogy jöjjenek ide.
A fiú távozott. Az admirális Anthonyra nézett.
Kezdj el olyanok után kutatni, akik tudnak valamit az épületről, amelyben a foglyokat tartották. Lehet ugyan, hogy saját ácsokat hoztak magukkal, bárhonnan is jöttek, de nem hinném, hogy az építéshez szükséges fát is úgy hurcolták ide. De aztán bajba ne keverd magadat.
Amikor Anthony és Marcus is kiment, Amos eltöprengett.
Kíváncsi vagyok, honnan tudhatta, hogy az a rongy Margareté volt.
Hiszen mágus, somolygott Nakor. Azon kívül meg szerelmes a lányba.
Tényleg? Csodálkozott az admirális.
Olyan vérszegény fickónak látszik.
A kis emberke a fejét rázta.
Féling fiú, de tényleg szerelmes belé. Ezért is fog rátalálni, ha eljön az ideje.
Már megint rejtélyeskedsz, is elállni.
Munyorított rá Amos. Akkor vállat vont.
Ha, megyek, szunyálok egyet. Hamarosan túl nagy lesz itt a gyuskés.
Azzal hátra döntötte a székét, amíg a támlája a falhoz nem ért, és becsukta a szemét. Egy perc múlva már hangosan horkolt. Amos az alvó emberkére nézve elcsodálkozott.
Hát ezt meg hogyan csinálja?
A hajó megnyikordult.
Figyelj csak, mondta Margaret.
Mit?
Kérdezte Abigail halvány érdeklődéssel a hangjában.
Irányt változtatunk. Nem érzed a különbséget? Most máshogy csapódnak a hullámok a hajótestnek.
Nem. És akkor mi van?
Tudakolta Abigail közömbösen. Hiába kaptak a rangjuk miatt tágasabb szállást, saját kabint és jó minőségű ennivalót, a lány továbbra is levert maradt. Olykor csillapíthatatlan zokogás tört fel belőle.
Eddig tényleg tartottunk, és úgy gondoltam, hamarosan kelet felé kell kanyarodnunk, a sötétség szoros felé. Csak hogy mi jobbra fordultunk.
A másik lány értetlenül nézett rá.
Délnyugat felé megyünk, magyarázta.
Abigail zavarodottan rázta meg a fejét. Aztán az érdeklődés halvány szikrája csillant szemében.
És ez mit jelent?
Margaret félt, de azért nem vesztette el a reményt.
Nem kesbe visznek minket, suttogta.
A szajhák hangosan kacagtak, amikor a férfiak kiáltozva üdvözölték, vagy barátságosan ugratták őket a szoba túlsó végéből. Nicholas már a 7. vagy 8. kupa bort kortyolgatta. A helyiség túlsó végében ült marcang és suttogva beszélgetett 5 emberével. A nagyherceg és a kalosz kapitány jó 1 órán át szúrós tekintettel méregették egymást, miközben Guda és Harry nyomatékosan és hangosan megpróbálták lebeszélni a fiút az ivásról. Nicholas ügyet sem vetett rájuk. 1 órával ezelőtt sértegetni kezdte marcangot. Először csak a legközelebb ülők hallották, az utóbbi 5 percben azonban már mindenki tisztán érthette, miket mond. Nicholas felpattant és odatántorgott marcang asztalához. Guda és Harry nem voltak elég gyorsak, és csak akkor érték utol, amikor marcang 5 emberéből 3-an már kardjuk markolatára tett kézzel álltak.
Ki fogom vágni a szívedet, egy gyilkos disznó?
Ordította a nagyherceg. A terem elcsöndesedett.
Az istenekre esküszöm, megfizetsz azért, amit tettél.
A kapitány a fiatal emberre bámult, miközben Guda és Harry visszahúzták őt.
Vigyétek innen ezt a részeg állatot, mielőtt mi gyógyítanánk ki a nyomorúságából,
szólt utánuk az egyik fegyveres.
Megpróbálhatjátok, ajánlotta Guda nagylelkűen. Szerintem jó mulatság lenne.
A zsoldos nyugalma és a ráaggatott rengeteg fegyver látványa megtette a magáét. Többen nem fenyegették meg őket. Marcang felállt, és vádlon rájuk mutatott.
Például ki hallotta, ez a férfi újra meg fenyegetett. Ha bármi történnék, az az ő műve és Trancsír kapitánya felelős érte. Itt mindenki színe előtt megesküszöm, hogy csak önvédelemből fogok fegyvert húzni.
Nicholas küzdeni kezdett a társaival, és megpróbálta elérni a tetovált kalózt, Guda és Harry azonban erősen fogták. Félig húzták, félig cipelték a fiút kifelé a kocsmából. Végig támogatták barátjukat a sugárúton, és végül odaértek a vörös delfinhez, ahová bementek. Felvonszolták a nagyherceget a lépcsőn, majd bevitték a folyosó végén elhelyezkedő szobába. Amikor becsukódott mögöttük az ajtó, Nicholas felegyenesedett.
Hogy vagy? Kérdezte Harry.
Életemben nem ittam még ennyi vizet ilyen rövid idő alatt.
Hol az éjjeli edény?
A barátja megmutatta, a nagyherceg pedig könnyített magán.
Mit gondoltok, megbízhatunk a csaposban? Nem, felelte Guda. Viszont szép pénzt fizettem neki, és eléggé megfenyegettem ahhoz, hogy 1-2 napig tartsa a száját.
Akkor most várni fogunk, mondta Nicholas. Hajnal
tájban egy csapat lopakodott be a vörös delfinivójába. A takarító fiú, aki egy asztal alatt aludt, azonnal felriadt. Az ő dolga volt, hogy őrizze az ivót és riassza a fogadost, ha szokatlanul időpontban új vendégek érkeznek, illetve ha koldusok vagy tolvajok jönnének be. A kivont kardot szorongató férfiakat látva, a gyerek még jobban az asztal alá húzódott, és összekuporodott a fal mellett. Nem szándékozott felhívni magára a figyelmet, amikor ilyen sok fegyveres bandita mászkált körülötte. Amint a behatolók a folyosó végébe értek, minden ajtó felpattant, és újabb fegyveresek ugrottak elő. Acélpengés visszhangzott a fogadóban, amint igazán megkezdődött a küzdelem. Nicholas és Guda az utolsó ajtóban álltak. Két támadó nem túl lelkes kísérletet tett, hogy megközelítse őket. A többi ajtóból kitóduló ellenfelek láttán azonban meggondolták magukat. Ekkor egy kiáltás hangzott fel a helyiség túlsó végéből a lépcső tetejéről.
Abajni! A sheriff nevében parancsolom, hogy tegyétek le a fegyvert!
A folyosón ragadt behatolók megpördültek, és néhányan megpróbálták visszaverekedni magukat a lépcsőn. Pillanatok alatt legyűrte őket a tucatnyi dorongokat és kardokat lóbáló férfi. Kettőt megöltek közülük, a többit csak körülvették. Akik a folyosón maradtak, most egy csoportba tömörültek, és kisvártatva kiszólt valaki közülük.
Nem tanúsítunk ellenállást?
Nicholas Gudára mosolygott. Ez marcang, mondta keserű elégtétellel a hangjában. Amos és Harry lépett ki az egyik ajtón, őket pedig Fecske William követte. Anthony, Marcus és Nakor egy másik szobából bukkantak elő. Lekísérték a támadókat a lépcsőn, az ivóban pedig Patrick Duncastle emberei vették őrizetbe őket. Amos odasétált az asztal alatt kuporgó gyerekhez, és adott neki egy aranyat.
Ügyes voltál. Vondd meg a gazdádnak, köszönöm, hogy használhattuk a fogadóját.
A fiú elsietett, Amos pedig a kocsma külön termébe lögdöste marcangot. Az asztalnál szabad kikötő négy kapitánya ült, és az előttük térdeplő marcangot bámulta. Fecske William is belépett.
Úgy igaz, ahogy Amos állította. Marcang és az emberei gyilkos szándékkal érkeztek, jelentette ki, majd leült az asztalhoz. Ismered a törvényt, Marcang, folytatta. A hajót elkobozzuk, téged pedig bezárunk a lyukba.
Ne!
Sikoltott a tetovált.
Engem törbe csaltak!
Emielőtt még elvitetnétek innen ezt a nagyrakás szart, lenne hozzá néhány kérdésem, mondta Amos. Lehet, hogy ti is izgalmasnak találnátok a válaszait.
Fecske a többi kapitányra nézett. Rain Peter kivételével mindegyikük jelen volt, aki a városban tartózkodott. Valamennyien bólintottak.
Ki fizetett azért, hogy lerohant a távoli partokat?
Kérdezte az admirális. Marcang leköpte Amost, aki válaszul kesztyűs kezével hatalmas pofont kevert le a fogolynak. A tetovált elesett, és vértől csöpögő arccal feküdt a padlon.
E nincs idő finomkodni, Marcang, térdelt mellé Amos. Ráadásul kedvem sincs hozzá. Ha kidobunk az utcára és elmeséljük, hogy te tetted tönkre a távoli partokkal folyó kereskedelmet az elkövetkezendő 5 évre, hogy durbini rabszolgavadászokkal dolgoztál, és megfosztottad a többi kapitányt, meg a legénységüket a zsákmánytól? Nos, mit gondolsz? Mennyi ideig fog tartani, amíg szabad kikötő polgárai darabokra szaggatnak?
A férfi szeme tágra nyílt, de nem szólt semmit.
Gondolj a kurvákra, akik nem látnak több aranyat, most, hogy nem lesz több szállítmány Krájdíjből, Kárzból és Tulámból. Gondolj szabad kikötő lakosaira, akik nem foszthatnak ki több hajót. Gondolj a becsületes kereskedőkre, akiknek Elariál, illetve a szabad városok jelentik a legközelebbi piacot.
Amos, mi is hallottuk a pletykákat, szólt közbe Fecske. Tényleg igaz? Igaz, bizony, William. Ez a szemét több mint 1000 embert vezetett múlt hónapban a távoli partok ellen, és porig égette Krájdíj várát. A barrani erőd elpusztult, és Kárszot meg Tulant is kifosztották. Nem tudjuk, hogy mennyire súlyos a helyzet, de a legrosszabbat feltételezzük. Az elkövetkező években minimálisra csökken a kereskedelmetek a hercegséggel, a zsákmány szerzésnek pedig teljesen vége.
Fecske William haragtól égő arccal pattant fel.
Te ostoba! Ordított Marcangra. A királyság teljes hadi flottáját a nyakunkra hozod. Miért?
A fogoly nem válaszolt. Amos azonban megragadta egyik megnyúlt fülcimpáját, és megcsavarta benne a fétist. Miközben a férfi felüvöltött, az admirális maga felelte meg a kérdést.
vagy több pénzért, mint amit egész életében tisztességes módon összelophatna. A legjobb lesz, ha ellenőrzitek a hajója rakterét, vagy...
Amos letépte marcang övéről a bugyellárist, és belenézett. A földre szórta a tartalmát. Pénzérméken és drága köveken kívül egy kígyós gyűrű esett ki belőle. Az admirális felvette és megmutatta Fecske Williamnek.
Láttál már ilyet?
A férfi megnézte, majd továbbadta a többi kapitánynak. Egyikük sem ismerte a díszítését.
Vajon egyszerű bérenc, vagy készséges eszköz lehet? Tűnődött Nicholas fennhangon.
Amos megragadta a tetovált karját és talpra rántotta őt.
Gyáva ahhoz, hogy meggyőződéses vallási fanatikus legyen. Közönséges bérenc.
Amos, köszönjük a figyelmeztetést, mondta Fecske. Fel kell készülnünk a királyság megtorlására. Majd marcangra mutatott.
Téged pedig hajnalban felakasztunk. Ezen kívül a legénységed minden tagját eladjuk rabszolgának. Tegyetek, amit akartok a matrózokkal, de szükségem lenne marcangra,
alkudozott az admirális.
Minek? Hogy megtalálhassam a főnökeit.
Nem engedhetjük, hogy csak úgy elsétáljon Amos,
felelte Fecske.
Ha megtesszük, ugyan mit ér a kapitányok tanácsa? Ugyan annyit, amennyit mindig, nagyon keveset, vont vállat az admirális. Ezt az egyességet a félelem szülte, és a kabzsiság játszotta a mérleg nyelvének szerepét. Soha semmi sem hozott annyi hasznot egy kapitánynak, hogy megszegje az egyességet, amíg valaki több pénzt nem ígért, mint amennyi esze van marcangnak,
körülpillantott a szobában.
És ha már itt tartunk, hol van Rain Peter?
Üzentünk neki, hogy legyen itt, mondta Fecske. Amos felsóhajtott.
Ekkor kezdjétek el kerestetni. Gyanítom, hogy két idióta vett részt abban a támadásban. Itt volt Rain múlt hónapban a rajtaütés időpontjában?
Mi azt hittük a keserű tengeren lesz zsákmányra, felelte Morgan.
Találjátok meg még mielőtt értesítetné a megbízóit, hogy a nyomukba vagytok,
erőltette Amos.
Üzletet ajánlok.
Milyen üzletet?
Ha hagyjátok, hogy kiszedjem marcangból, amit tudni akarok, megígérem, hogy semmiféle megtorló hajóhad nem jön szabad kikötőbe.
Hogy ígérhetsz te ilyet?
Szűkült össze Fecske szeme.
Én vagyok a királyság nyugati részének admirálisa,
árulta el Amos. Az öt kapitány összenézett.
Tehát, kezdte Scarlett.
Ezek szerint nem egészen az amnestia elnyerésért üldöztél végig engem a Quack partok mentén.
Amos bolintott.
Elvilágítsam meg az ajánlatom lényegét, aztán dönthettek. Nincs időnk és nem is áll érdekünkben véget vetni az itteni üzletnek. Martin herceg leánya és más Crydee-ből elhurcolt rabok után kutatunk. Valaki megbízta marcangot és rémet ezzel a portjával, és adott melléjük 1000 embert. Köztük csuráni bérgyilkosokkal és durbini rabszolgavadászokkal.
Elmesélte a többieknek, amit a rajtaütésről tudott, majd így fejezte be.
Tehát van sürgetőbb dolgunk is, mint hogy tönkre tegyük a megélhetéseteket.
De miért ne tartsunk itt benneteket, mint túszokat, Amos?
Kérdezte Scarlett.
Mert egyetlen módon akadályozhatjuk meg, hogy Aruta ide küldje a hajóhadát, és porig égesse a város, te idióta!
Bödült el Amos.
Ha egy darabban és épségben hozzuk vissza az unokahúgát, talán fess sem lesz szemléletesebben?
Azon kívül megoldhatjuk, hogy megéri a dolog önöknek,
jegyezte meg Nicholas.
Hogyan?
Kapott rajta Fecske.
A kereskedelem, mint tantárgy, sosem volt az erős oldalam, szabadkozott a fiú. De annyit azért tudok, hogy azért gazdagodhattak meg, mert szükség van arra, amit kínálnak.
Az öt kapitányra pillantott.
Egy esztendeig nem jönnek haderők szabad kikötőbe. Akkor viszont királysági hajók érkeznek majd. Mindenki, aki itt marad, teljes felmentést kap régi bűnei alól, amennyiben hűséget esküszik a királyságnak, és nem szegi meg többé a törvényt. Aki nem óhajt élni a lehetőséggel, az szabadon és büntetlenül távozhat, és újra kezdheti valahol másutt.
És miért jó ez nekünk?
Kérdezte Scarlett kihívóan.
Egyrészt a nyugalom érdekében, felelte Marcus.
Ezen kívül megvédik a várost Cash-től és Quack-től, ha netalántán arra gondolnának, milyen jól mutatna a térképeken, ha ez a sziget a birodalmuk része lenne.
fűzte hozzá Guda.
Kes, Kveg, királyság, egyre megy, ingatta a fejét Fecske. Kormányzók, adószedők, törvények és más effélék. Ez az életmódunk halálát jelenteni.
Részben, intett Nikolász. Megszűnne a portyázás. Émosz elvigyorodott.
Nem sokat nyertünk azzal, hogy úgy hajkuráztuk a kereskedő hajókat, mint mások a szűzlányokat nyár közép ünnepén, pedig igencsak pimasz fráterek voltunk, William.
Ez igaz, bolintott Fecske.
De mi értelme lenne maradni, ha egy újabb királysági kikötővé válunk?
Mi lenne akkor, ha szabad kikötőben továbbra sem lennének vámok? Ajánlotta Nikolász. Ha idejöhetnének a kereskedők, és hivatalos papírokkal szállíthatnák tovább az árujukat anélkül, hogy vámot vagy adót kellene fizetniük a királyság számára.
Hát lennének olyanok, akik továbbra is kikötnének nálunk. Ennek ellenére, hogy ez komoly kerülőt jelent, ha az ember Kvegből Krondorba hajózik. Legalábbis bizonyos nagy hasznot hajtó árukkal mindenképpen.
A király ezt nem nézné tétlenül, Nick, rázta a fejét Émosz.
Szerintem viszont igen, jelentette ki Nikolász. Az elmúlt néhány hét folyamán világosan megmutatkozott, mekkora veszélyt jelent szabad kikötő léte. Igazán megér némi kieső adóbevételt, ha cserébe megnyugtatóan rendezzük a helyzetet. Ha a Cash megengedheti a durbini kapitányoknak, hogy kedvükre jöjjenek, menjenek, ugyan miért ne tehetné ugyanezt a királyság szabad kikötővel kapcsolatban?
Miért is ne?
Helyeselt az admirális.
Te meg tudod győzni erről a királyt, Émosz? Tudakolt a Fecske.
Valószínűleg nem, William. Az unokaöccse viszont igen,
felelte, miközben Nikolász vállára tette a kezét.
Az unokaöccse? Csodálkozott Skarlát.
Esküdjetek meg, hogy amit most hallotok, az a szoba falai között marad,
kérte Émosz.
Ezt viszont rátok bízom, hogyan mondjátok el a lakosságnak, miben egyeztünk meg itt. Ez a fiatalember Nikolász, Krondor nagyhercegének a fia, és unoka testvére Margaretnek, annak a lánynak, akit elraboltak.
Én pedig a lány bátyja vagyok, Markus, szólt közben másik fiú.
Atyám Crydee hercege.
Az apjára gondolva Markus kissé elszomorodott, de kívül nyugodt maradt.
Van más választásunk? Kérdezte Fecske.
Nem igazán,
ismerte el Émosz.
Mégis kaptok egyet. Egy év alatt rendezhetitek a folyó ügyeiteket.
Adjanak nekem papírt és tollat, és írok egy üzenetet apámnak, vagy annak, aki erre vitorlázik helyette jövő tavasszal. Arra az esetre, ha nem térnénk vissza. De jövő ilyenkorra dönteniük kell, így vagy úgy. Fecske egyetértett. Patrick, nézett fel a nagyherceg.
Felség,
bizonytalankodott a serif. Minden úgy marad, mint eddig, amennyiben azonban a kapitányok a jövő év folyamán bármikor megnyerik a polgárokat a tervünknek, ön azonnal a király főbírájává válik szabad kikötőben. Már persze, ha egyetért. Patrick bólintott, majd hátralépett. Önök öten pedig, folytatta Nikolász a kapitányuk felé fordulva, megbízó levelet kapnak, mint a Krondori flotta nyugati szakaszának parancsnokai. Még meggyőzőbb lenne, ha a királysági lobogó alatt hajóznának, mire apám jövő tavasszal felbukkan errefelé. Döntsék el, önök ki legyen a vezetőjük. Végül Émosz marcangra nézett.
Most pedig mindent el fogsz mondani nekünk, amit tudnunk kell, te mocskos kutya. Csak egy kérdés maradt. Könnyen, vagy nehezen jutunk hozzá az információhoz?
Marcang megint leköpte Émoszt.
Követelem, hogy tartsák be a kapitányi jogaimat. Még nem vagyunk része annak az átkozott királyságnak, Trancsír. Nem bíráskodhatsz felettem, mert személyes igazságtételt kérek. Talán megengeditek, hogy...
Fordult a többiek felé Émosz.
Muszáj, barátom, vágott a szavába Fecske. Nem szeghetjük meg az egyesség feltételeit, amíg a nép el nem fogadta a királyság törvényeit. Mert ha megtennénk...
Ezt mondtátok, kivallathatjuk Marcangot, ha cserébe a királyság nem áll bosszút,
bődült el az admirális.
Vérünkkel esküdtünk a kapitányok tanácsának,
ordított vissza Morgan, a többiek pedig hangosan helyeseltek.
Ha azt akarjuk, hogy pokoli tetteink ellenére legalább egy kicsit tiszteljenek bennünket, hűnek kell maradnunk az eskünkhöz.
Te magad is épp elég ideig voltál a testvériség tagja, hogy ezt tud, Émosz, győzködte Fecske. Légy bár gyilkos, tolvaj szentségtörő, mi magunk közé fogadtunk, de ha valaki esküszegőnek nevez, nincs többé ember, aki veled hajózna. Legszívesebben magam tépném ki a szívét ennek az árulónak, és tálcán vinném neked, Trancsír, mondta Morgan. De az ígéret kötelez. Ha megszegjük a szavunkat, semmivel sem vagyunk jobbak nála. Hát, rendben, Marcang, bolintott Émosz, és levette kalapját meg a kabátját. Ha ragaszkodsz a kapitányi előjogaidhoz... Nem, tiltakozott a fogoly. Nem veled, Trancsír. Vele, mutatott Nikolászra. A fiú volt az eredeti vádlója, és az egyesség különben is tiltja, hogy kapitányok megküzdjenek egymással, mondta Fecske. Most mi van? Kérdezte Nikolász. Émosz odalépett hozzá. Kapitány lévén Marcangnak joga van ahhoz, hogy párbajban védje meg magát. Neked kell megölnöd.
Én még sohasem öltem meg senkit, Émosz, suttogta döbbenten a nagyherceg.
Az admirális Marcangra nézett, aki levette a kabátját és az ingét. Az egész mellét és hátát lila tetoválások borították.
Nem igazán hiszem, hogy akad olyas valaki, akit nála jobban kellene gyűlölnöd, fiam, felelte. Ő a felelős Brianna nénikéd meggyilkolásáért, és ő rabolt el unoka húgodat, meg azt a kislányt, aki annyira tetszik neked.
Nikolász arckifejezéséből kitűnt, hogy nem igazán győzték meg az érvek. Én nem tudom, hogy képes lennék-e, egyszerűen csak úgy megölni őt.
Nincs más választásod, fiam. Ha nem vagy hajlandó, szabad emberként távozhat.
Hát ezt nem tehetik.
De igen. És meg is teszik. Ez nem a királyság. Itt semmit sem jelent a rangod.
Émosz most lehalkította a hangját, és Nikolász vállára tette a kezét.
No már most egészen biztosan megpróbál megölni téged, ha esélyt adsz rá, úgyhogy ne tedd. Ha ő győz, kisétálhat innen, és a hajóját sem üldözhetjük. Ez a kapitányok törvénye. Tehát muszáj lesz megölnöd.
És mi lesz a lányokkal? Nem fogjuk tudni.
Ezeket a fickókat, intett Émosz a kapitányok felé, sokkal jobban aggasztja a saját fejük sorsa, mint a foglyoké. Adj nekik esélyt, hogy meggondolják magukat, és lehet, hogy úgy döntenek, nem is olyan rossz ötlet túszként itt fogni téged arra az esetre, ha az apád felbukkanna a hajóhadával. Inkább azután aggódj az információ szerzés miatt, miután sikerült életben maradnod, Nikki.
Az admirális hangsúlyából és arckifejezéséből is látszott, mennyire aggódik.
Most viszont muszáj megtened ezt.
Nikolász bólintott, majd levette karciát és kabátját. Az ivóból gyorsan kihordták az asztalokat és a székeket, Skarlát kapitány krétával egy nagy kört rajzolt a padlóra, Fecske egy nyílpuskást állított a lépcsőre, mondván.
A szabályok egyszerűek. Mindketten beléptek a körbe, de csak egyik őtök hagyhatja el azt. Ha valaki megpróbál kimenekülni a körből, azt bűnösnek ítéljük és lelőjük.
A küzdőfelek besétáltak a körülbelül 6 méter átmérőjű körbe. Harry még odasúgta a barátjának. Ez ugyanolyan, mint a pást a palotában. Csak a kardodra koncentrálj, a nagyherceg bólintott. Az edzés egyik részében mindig egy keskeny folyosón kellett vívniuk, ahol az ember nem támadhatott túl gyorsan és nem térhetett ki túlzottan oldalra anélkül, hogy ne kockáztatta volna a találatot. A lábmunka nem sokat számított ebben a párbajban, a penge kezelés viszont mindent eldönthetett. Marcang fogta nehéz szabjáját és magasra emelte, majd leeresztette a feje mögé. Nikolász előre nyújtotta saját szabjáját, tudva, hogy ellenfele pillanatokon belül előránthatja pengéjét, akár azért, hogy hárítson vele, akár azért, hogy lecsapja az ő fejét.
Adjon Banat, a tolvajok és kalózok istene, erőt annak, aki igaz ügyet szolgál,
mondta Fecske szertartásosan. A fiú felkészülten várakozott, amikor hirtelen szúró fájdalmat érzett a bal lábában. Ekkor azonban Marcang pengéje suhogva szelte a levegőt, és Nikolásznak épp csak annyi ideje maradt, hogy saját kardját felemelve blokkoljon. Így is alig tudta megállítani a rohamot. A nagyherceg ekkor ébredt rá, hogy nem otthon gyakorol egy kulturált ellenféllel, most meg akarják ölni őt.
Félelem ébredt a szívében. Rettegése kis hián a pánikba vezette, de a sok évnyi gyakorlás ezúttal megmentette az életét. Reflexei akkor is működtek, amikor az agya nem, ezért minden csapást sikeresen kivédett. Egyetlen perc alatt Marcang nem kevesebb, mint 10 támadást indított, a nagyherceg azonban mindet hárította. A fiú lábába azonban valahányszor rálépett, belehasított a fájdalom, és minden egyes mozdulattal egyre rosszabb és rosszabb lett. Nikolas orrában érezte saját izzadsága szagát, miközben félelemtől eltelve megpróbált életben maradni. De még mindig nem kockáztatott meg egyetlen ellentámadás sem. Harry bátorítóan bíztatta, a többiek azonban vérfagyasztóan némák maradtak. Marcang újra meg újra próbálkozott, a nagyherceg védelme azonban áthatolhatatlan maradt. Úgy fájt a lába, hogy legszívesebben ordított volna, és a padlón összegömbölyödve addig szorongatta volna a lábát, amíg nem csillapul az égető kín, de tudta, hogy az a halállal lenne egyelő. Marcang a fiú felé sújtott, ő azonban kényszerítette magát, hogy a hárítás után visszavágjon. A tetovált kapitány hökkenten ugrott hátra a váratlan riposzt elől. Nikolas azonban nem követte, mert a hasogató fájdalom miatt remegni kezdett a bal térde. A nagyherceg hátralépett, és Marcang tekintetét keresve mélyeget lélegzett. Fájni fog, figyelmeztette magát, de túléled. Hiszen ez csak fájdalom, azt pedig el tudod viselni. A tetovált most, hogy már látta fiatal ellenfele gyorsaságát, óvatosabb lett. A fiú mozdulatlanul állt, és csak tekintetével követte a másik mozgását, amint az közeledett. Nikolas egyensúlyi helyzetben állt, mindkét lábára egyelő súly nehezedett, a bal azonban úgy sajgott, mintha szét akarna robbanni. Ekkor Marcang egy kombinációval próbálkozott, fönt, lent és megint fönt, arra kényszerítve ellenfelét, hogy együttemre mozogjon vele. Nikolas minden csapást megfogott, már csak ellenfele pengéjére összpontosított. A félelem szaga az orrában, a lábába hasító fájdalom, a környezet mind nem számított, amikor magával ragadta a küzdelem ritmusa. Aztán egyszer a kalóz felső csapása túl nagy ívűre sikeredett, és a nagyherceg riposztjával mélyen a másik vállába hasított. Vér patakzott a lila tetoválásokon és a fehér bőrön, Marcang azonban szinte fel sem vette a sérülést. Nikolas előre lépett, majd hátra, miközben távolodni próbált egy pillanatra megszűnt összpontosítani, és ismét akkora fájdalom cikázott végig a lábán, hogy elakadt a lélegzete. Megingott, és a kalóz tovább erőltette a támadást, látva, hogy valami összezavarta az ellenfelét. A nagyhercegnek éppen csak sikerült kivédenie egy a nyakára irányzott vágást, a lecsúszó kard lapja azonban szörnyű ütést mért a könyökére. Kis ilyen vakon a fájdalomtól hárított, és érezte, hogy pengéje Marcang bordái közé szalad. A másik felsziszent, és elhátrált, de Nikolas is érezte, hogy szinte megbénultak az ujjai. Átvette a fegyvert a bal kezébe, és nagyokat pislogott, hogy kitisztuljon a látása. Marcang az oldalát markolta, és a fiú hirtelen meghallotta Amos kiáltását.
Nem tud védekezni, kölyök! Végezz vele!
A nagyherceg baljával ügyetlenül felemelte a kardot, de addigra úgy látszott, a tetovált is kezd magához térni. A vállából csorgó vér és az oldalán tátongó seb ellenére mosolygott. Nikolas megpróbálta átvenni az irányítást, de ismét fájdalom hasított a bal lábába, és most ez volt elől. Átrálni kezdett, erre viszont Marcang indult rohamra. Nikolas kihasználva a támadás lendületét, félre söpörte a kalóz pengéjét. A fiú kardjának hegye éppen gyomorszájon találta a tetováltat. Marcang szeme hihetetlenül elkerekedett, majd vér bugyogott elő a szájából és az orrából. Egy pillanatig ellenfele tekintetét kereste, a fiatalember nem gyűlöletet vagy félelmet látott tükröződni a szemében, mintha csak azt kérdezte volna tőle, miért? Aztán összeesett. Az emberek köréjük gyűltek.
Mi történt veled? Kérdezte Amos a fiútól.
Nikolasnak eltartott néhány másodpercig, mire eljutott a tudatáig a kérdés, és remegni kezdett a lába. Hirtelen összecsuklott alatta, Harry és Marcus éppen csak el tudták kapni őt.
A lábam!
Nyugta halkan. Oda cipelték a legközelebbi székhez, és leültették. A nagyherceg némán tűrte, hogy a barátja lehúzza a csizmáját. Amikor Harry meglátta a lábát, felsziszent, az egész lila és fekete színben pompázott.
Te jó ég!
Kiáltott fel. Ez úgy néz ki, mintha egy ló taposott volna rá.
Mi történt?
kérdezte Amos. Akkor a fejét csóválta, de nem szólt semmit. Néhány pillanat múlva a fájdalom enyhülni kezdett, és a szemük láttára kezdett eltűnni az elszíneződés is.
E mit kérdeztél, Amos? Szólalt meg a fiú, amikor múló félben volt a rosszuléte.
Ezt, hogy mi történt?
Ja, a kezem? Nézett a karjára Nikolas, de nem vérzett. Az inga ujját felgyűrve gyorsan sötétedő színű haragos vörös hurkát vett észre a könyökén, sebnek vagy törésnek azonban nyoma sem látszott. Most Harryn volt a kérdezés sora.
Bámultalak, amikor órákon át gyakoroltál bal kézzel. Miért okozott ez most akkora gondot?
Nem tudom. A lábam. Amos és a Crydee-ből érkezett társai megszemlélték, de semmi különöset nem láttak a szóban forgó végtagon.
Megváltozott, jelentette ki Guda.
Nikolas a fejét rázta.
A lábán semmi sem látszott.
Nagyon fájt. Élesen hasogatott, amikor ráléptem, és a küzdelem során egyre rosszabb lett.
Fáj még? Kérdezte hirtelen akkor.
Nikolas próbaképpen ráállt.
Hát csak egy kicsit. El is múlt.
Akkor bólintott, de most sem volt hozzáfűzni valója. Amos a helyi kapitányokhoz fordult.
Nos, itt van az igazságtétel, amihez annyira ragaszkodtatok.
Aztán Marcusra és Harryre nézett.
Vegyétek magatokkal néhány emberünket, és kísérjétek el a serifet. Persze, csak ha nem bánod, intett Patrick felé.
Hát persze, hogy nem, felelte ő. Az admirális ismét Marcusra pillantott.
Amint összeszedtétek marcang embereit, érdest ki közöttük, hogy hajlandó vagyok megvásárolni bárki szabadságát, aki elárulja nekünk, kik vitték el a lányokat arról a szigetről, és merre mentek tovább. Egyenként kérdezd ki őket, mert azok közül a mocskos kutyák közül mindegyik hazudni fog neked.
A fiatalember bólintott, majd Harry kíséretében távozott. Amikor Amos megfordult, látta, hogy Nikolas marcang élettelen testét bámulja. A fiú arca elszürkült, úgy nézett ki, mindjárt rosszul lesz. Az admirális megveregette a vállát.
Ne aggódj, fiam, majd megszokod.
Nikolas könnybe lábadt szemmel felelte.
Remélem nem.
Azzal ügyet sem vetve az őt bámuló emberekre, összeszedte a holmiát és felment a lépcsőn egyenesen a szobájába. Másnap Nikolas későig aludt. Marcang bandájának fogjul ejtése könnyebben ment, mint gondolták. A teljes legénység a hajóján, a sötétség úrnőjén csücsült, és csak a parancsra várt, hogy foglalja el a ragadozót. Csak néhány fenyegetés kellett az őket körülvevő bárkákról, hogy felgyújtják a hajót, ha nem teszik le a fegyvert. Amos szerint azért nem voltak olyan elszántak, mint például a királysági matrózok, mert csak a zsákmány kedvéért követték kapitányukat. De már csak 5 óra volt hátra víradatig, és Nikolas nagyon kimerült a párbajtól, meg a legénység utáni kajtatástól. Lábdobogás fogadta, amikor kilépett az ajtón. Harry állt a lépcső tetején lihegve.
Mi van? Kérdezte Nikolas.
Jobb lesz, ha lejössz, indult el visszafelé, a barátja pedig követte. Oda lenne a külön teremben, amelyet Amos főhadi szállásnak használt, már ott beszélgetett Fecske William és Patrick Duncastle.
Meghaltak? Mondta Amos, amikor meglátta őket.
Kik? Kérdezte Nikolas félve, hogy Margaret és Abigail nevét hallja.
E marcag legénysége. Miért meghaltak?
Mindegyikük, próbálta a nagyherceg megemészteni a hallottakat.
Igen, felelte Patrick, és látszott, hogy alig tud uralkodni haragján. Azon kívül 6 az én embereim közül. Tegnap este valaki megmérgezte az ivóvizet a börtönben, ezzel mindenkit meggyilkolva odabent. 5 őrt és 1 szakácsot vesztettem.
Senki sem élte túl.
Ronda egy ügy. Valaki szándékosan elsózta az ételt, így mindenki megszomjazott. Nem vagyunk kegyetlenek, ezért hát adtunk nekik vizet. Mivel a börtönőrök is ugyanazt eszik, mint a rabok, valamennyien meghaltak.
Van még más is, fűzte hozzá Amos.
Tucatnyi halottat találtunk a városban, mondta Fecske.
Elég, hanem ők is részt vettek a rajtaütésben, találgatta Amos.
Ha sikerülne megtalálnunk Rain Petert és csapatát, fogadni mernék, hogy a tenger mélyén bukkannánk rájuk. És szerintem az a 6 csuráni bérgyilkos is velük van. Valaki igyekszik eltüntetni a nyomokat.
Mindannyian halottak, hitetlenkedett a nagyherceg.
Az admirális bólintott.
Nem nehéz megoldani, ha az ember vallási fanatikusokkal dolgozik, akik akár meghalni is hajlandók. Egy hajón 1000-szer könnyebb megmérgezni a vizet, mint a börtönben. És szerintem alkonyatig még néhány tucat újabb hullát fogunk találni a városban is. Nem mintha sajnálnám azokat a szemeteket, akik lerohanták a távoli partokat, de szívesen megszorongatnám egyiket másikat némi információért.
Kihirdettethetem az utcán, hogy aki marcanggal és rémmel portyázott, jobb esélye van az életben maradásra, ha feladja magát, ajánlotta Patrick.
El nem hinném, hogy ez segít, állt fel Amos.
Megvakarta a fejét.
Egy egész börtönnyi halott ember tanúskodik arról, hogy ez az ígéret hamis.
Hát fenébe is, Amos, szitkozódott Patrick.
De meg tudom oldani, hogy egyetlen idegen se juthasson azok közelébe, akik feladják magukat. És még te mondod, hogy túl régen nem jártam az árnyékban, Patrick,
ingatta a fejét az admirális.
Te mit tennél, ha részt vettél volna abban a portyában? Ölgyen azt, amit én. Érány a hegyek, és csak gyümölcsön meg madártojáson élnél, ha még úgy nem gondolnád, hogy ami a halálodat akarja, biztosan elhagyta a szigetet.
Ami? Nézett rá szúrosan Fecske.
Nem akit akartál mondani, Amos? Ne akard tudni, William?
Majd Marcusra és Harryre pillantva megkérdezte.
Tudjátok, mi a teendő?
Marcus bolintott. Meg kell találnunk azt a lányt. Marcus arra az érzésre riadt, hogy nincs egyedül. Guda csöndre intette őt, és a kardjáért nyúlt. Mondtam nektek, hogy csak kérdezősködjetek egy kicsit, és megtalálok titeket, szólalt meg egy hang. Brisa leült Marcus lábához az ágyra, a fiú hirtelen magához tért. Sietve a tunikájáért és a nadrágjáért nyúlt. Mit tudsz arról? Hová vitték a foglyokat? Brisa figyelmesen szemelte Marcust, aki a takaró alatt próbált felöltözni.
Jó kis tested van, morcos, kacsintott rá mosolyogva a lány. Szóval, hogy is hívnak?
Marcus, felelte a fiú nyersen.
Jól áll neked, ha zavarban vagy, tudod?
Vigyorgott rá Brisa. Marcus egy pillanatra megmerevedett, majd még mindig az ágyban ülve befejezte az öltözködést. Ugyet sem vetve a csipkelődésre, felhajtotta a takarót és felhúzta a csizmáját.
Mit találtál? Tudakolta.
Mennyiért?
Mit akarsz? Kérdezte savanyúan.
Azt hittem, tetszem neked,
felelte játékos ajakbigyeztéssel Brisa. Marcusnak fogytán volt a türelme, ezért hirtelen megragadta a lány vékony karját.
Még csak nem is, kezdte.
Ekkor azonban egy tör szegeződött a torkának. Erre elengedte Brisa nyakát, aki most már tényleg duzzogott.
Most már jobb. Utálom, ha így szorongatnak. Ha csak egy kis esélyt adtál volna, megmutattam volna, mit szeretek, de most, hogy elrontottad a kedvemet, pénzbe fog kerülni.
Brisa hirtelen úgy érezte, mintha satúba került volna a karja, mivel Guda igencsak megszorította, miközben elhúzta a törhegyét Marcus torkától.
Elég a játszadozásból, kislány,
marrant rá az öreg zsoldos.
És meg ne próbáld előrántani azt a tört a csizmádból. Előbb töröm el a másik kezedet, mint sikerülne.
A férfi egy pillanatig várt, aztán elengedte a koldoslányt.
Na jó, húzta el a száját Brisa. 1000 aranyért megadom, amit szeretnétek.
Miért gondolod, hogy ennyit fizetnénk érte?
Mert igaz,
nézett vissza sötéten a lány. Marcus tétovázott.
Várj itt, mondta végül.
Azzal elment, majd néhány perc múlva Amos és Nicholas társaságában tért vissza.
Ez a lány azt állítja, tudja, mi történt, amikor a foglyokat elvitték a szigetről. 1000 aranykoronát kér azért, hogy elmondja.
Megkapod, vágta rá Amos. Szóval hol vannak?
Előbb az aranyat.
Amos füstölgött egy kicsit, de azért nem tiltakozott.
Rendben, mondta, majd a többiekhez fordult. Gyerünk!
Hová? Csodálkozott Nicholas.
A hajóhoz.
Azzal Guda felé intett, mire ő ismét szorosan megragadta Brisa karját.
Hé! Tiltakozott a koldus.
Nem hordok magammal 1000 aranyat, kislány. A kabinomban van. Ezen kívül nem foglak bántani, a szavamat adom rá. De ha hazudsz, kidobunk a hajóból és úszhatsz hazáig.
Brisa morogva, de engedelmesen baktatott velük. Amos sietve felébresztette a többi emberüket, aki a fogadóban lakott, és valamennyien együtt indultak a kikötőbe. A legénység nagy részét már a ragadozó fedélzetén találták, a többiek pedig most szálltak be Amosszal. Az admirális megkereste az első tisztjét, és néhány percig halkan beszélt hozzá. Ezután a lány és Nikolas társaságában bement a kabinjába. A többiek a fedélzeten várakoztak. Odaben Amos intett Brissának, hogy üljön le, a nagy herceget pedig a keskeny ajtó elé állította.
Tehát hol vannak a foglyok?
Kérdezte.
A pénzemet, erősködött a lány.
Amos odalépett az íróasztalához, amely mögött egy csapóajtó rejtőzött a padlon. Felemelte, és egy iszákot halászott elő alóla. Ahogy letette az asztalra, fém csörgés hallatszott belőle. Kikötötte az acskó száját összefogó bőrszíjat, és előhúzott belőle egy marék aranyat.
Én az arany, mutatta meg a lánynak. Most pedig meséld el szépen, mit tudsz.
Kérem a pénzemet, követelte Brisa.
De majd, ha elmondtad, hol vannak a foglyok, megkapod.
A koldus habozott, és Nikolas egy pillanatra azt hitte, ragaszkodni fog a kéréséhez, de aztán meggondolta magát.
Rendben. Amikor elmeséltem a társatoknak, hogy néhány banditát követtem odáig, ahol a barátaitokat tartották, nem mondtam el mindent.
Elhallgatott.
Folytasd, biztatta Amos.
Egy hajó horgonyzott a mély vízen, messze túl a szigeten. Életemben nem láttam még ilyet, pedig itt, szabad kikötőben, rengeteg fajta megfordul.
Azzal leírta a hajó kinézetét Amosnak.
Legalább 10 csónak szállította oda hozzá az embereket a szigetről. Nem mentem túl közel, de tudom, hogy mindenkit magukkal vittek.
Hová mentek?
Nem maradtam ott elég ideig ahhoz, hogy láthassam, de csak egyetlen tiszta kivezető csatorna létezik errefelé, tehát néhány napig mindenképpen dél felé kellett vitorlázniuk. Annak a hajónak még ennél is nagyobb a vízkiszorítása, úgyhogy tudod, miről beszélek.
Amos bólintott.
Olyan nagy a merülésük, valószínűleg egy teljes hétig délnek tartottak, hogy maguk mögött hagyhassák a szigetek közötti zátonyokat.
Ezek szerint nem láttad, merre vitték őket, jegyezte meg Nikolas.
Akkor miért kellene kifizetnünk neked a pénzt?
Mert 2 nappal ezelőtt egy kes kereskedő érkezett Tarumból. Egy hétig sodorta őt nyugatra a szélvihar, ezért északkeletnek kellett fordulnia, hogy szabad kikötőbe jöhessen. Az egyik matróza mesélte nekem, hogy néhány nappal a kikötőbe érkezésük előtt éppen ő őrködött az árboc kosárban, amikor észrevette a legnagyobb hajót, amit valaha látott. Olyan fekete volt, mint az éjszaka, és egyenesen napnyugtának hajózott.
Napnyugtának? Csodálkozott Amos. Hiszen az délnyugatot jelent ebben az évszakban.
De Kes keletre fekszik, jegyezte meg a nagyherceg.
A szigetek pedig innen nyugat felé húzódnak, egészítette ki Brisa.
Hát arra nincs semmi, mondta Nikolas. Az a végtelen tenger. Apád egyszer mutatott nekem néhány térképet, kezdte az admirális.
Fekete Makrosz könyvtárából, vált izgatottá nagyherceg.
Azokon más kontinensek is szerepelnek.
Amos egy pillanatig némán töprengett, aztán bólintott.
Nyisd ki az ajtót!
Nikolas engedelmeskedett. Odakint az első tisztált.
Mr. Rhodes, küldjön üzenetet a partra, hogy a teljes legénység jöjjön vissza, amilyen hamar csak lehet. Az esti dagállyal indulunk.
Igen, kapitány, felelte ő.
A pénzemet, követelte a lány felpattanva a helyéről.
Meg fogod kapni, válaszolta Amos. Amint visszajöttünk.
Visszajöttünk, fújt Brisa dühös macska módjára. Ki mondta, hogy hajlandó vagyok veletek utazni a világ végére?
Amos arcán válaszul olyan gonosz mosoly terült el, amilyet Nikolas még sosem látott.
Én mondom, kislány, és ha rájövök, hogy fantomok után küldtél bennünket, sokkal többet kell úsznod hazafelé, mint innen az öbölből.
Brisa előrántotta a tőrét, Nikolas azonban felkészülten várta, és kardjával azonnal kiütötte a lány kezéből a fegyvert.
Viselkedj rendesen, figyelmeztette a lányt, és nyomatékul a torkának szegezte a kardot.
Senki sem fog bántani téged, ha nem csinálsz galibát. Mindazonáltal, akiket keresünk, azok fontosak a számunkra, és ha hazudsz, nem leszünk kíméletesek. Jobb, ha most elmondod az igazat.
A lány szeme olyan riadtan járt körbe, mint egy sarokba szorított patkányé, amely menekvést keres. Látván, hogy nincs kiút, azt mondta.
Nem hazudok, az a matróz túl sok egyező részletet mesélt a hajóról. Ugyanazt láttuk. 6 órányira délre jártak a fejes zátonytól, a 3 új szigettől nyugatra. Ismeritek?
Tudom, melyik az,
bolintott Amos.
Tájoljátok a hajót alkonyat előtt egy órával úgy, hogy a nap 5 fokkal jobbra legyen, és már is egy vonalban haladtok a fekete vitorlással.
Ha igazat mondtál, megkapod a pénzedet, sőt, többet is,
bologatott Amos.
Tettetek neked néhány takarót a kötélraktárba. Maradj távol az embereimtől, mert ha gondunk lesz veled, bezáratlak a horgonykamrába, ami sokkal kényelmetlenebb hely. Megértetted?
A lány morcosan bolintott. Azután kihívó arckifejezéssel megkérdezte. E most elmehetek?
Igen,
állt fel Amos is.
És Nikolász?
Igen.
Maradj a közelében, amíg elég távol nem kerülünk a parttól, nehogy eszébe jusson hazaúszni. Ha a korlát felé szaladna, üsd le!
A legnagyobb örömmel,
mosolygott a nagyherceg szomorkásan.
Brisa sötét és dühös pillantást vetett rá, amikor kifelé a kabinból elhaladt mellette. A fiú fél lépésnyivel lemaradva mögötte, követte.